Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 42. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük el Isten tiszteletünket. Hallgassuk így majd Isten üzenetét szomjasan, amiről a Zsoltár vers is szól. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 457. dicséretünket. 457. énekünket énekeljük el végig mind a három versszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt a mi Úrunk Istenünk beszédére, amely most János evangéliuma 13. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 17 versből a következőképpen. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el. Azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, s mi a szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is, helyünket elfoglalva. Válaszoljunk imádságban az ő beszédére. Háladással köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk a házadban. Háladással köszönjük neked az életünket, szeretteinket, a táplálékot, a meleg ruhát, az otthont. Háladással köszönünk neked mindent, ami a te szeretetednek a jele. Köszönjük neked azt, hogy még mindig szólsz hozzánk, hogy még mindig keresel bennünket, embereket. Köszönjük, hogy még van idő arra, hogy odaforduljunk hozzád, hogy az is, aki tőled még távol él, meghallhassa hívó szavadat. Köszönjük neked, Urunk, a kegyelmi időt. Arra kérünk, segíts nekünk abban, hogy jól élhessünk ezzel az idővel. jól élhessünk a lehetőségekkel és az alkalmakkal, melyeket Te elkészítesz számunkra. Urunk, áldunk és magasztalunk mindazért is, amit Te cselekedtél értünk. S hadd valljuk meg, hogy a Te cselekedeteidből, munkádból mi is oly keveset értünk. Nekünk is mondhatnád azt, amit ott, amikor megmostad a tanítványok lábát, nekik mondtál, most még nem értitek, amit cselekedtem. Urunk, mi sokszor nem értjük azért, mert annyira el vagyunk foglalva mással. Nem értjük azért, mert rohanunk, futunk, mert annyi gondunk, problémánk van, s ezeket cipeljük magunkkal, ahelyett, hogy letennénk eléd. Pedig hány és hány ígéreted van a Szentírásban arra nézve, hogy Te kész vagy ezeket átvenni tőlünk. Urunk, olyan bakok vagyunk, szereteted munkád meglátására, észrevételére. Most arra kérünk, könyörülj meg rajtunk. Segíts nekünk, és vedd el a vakságunkat. Segíts nekünk abban, hogy amit szabad értenünk, sőt, amit szeretnél velünk megértetni, azt valóban felfoghassuk, szívünkbe engedjük, és engedjük, hogy általa munkálkodhass bennünk, s majd általunk pedig környezetünkben. Szent lelkedért fohászkodunk, Urunk, áraszt ki közénk, légy itt általa velünk ezen az Isten tiszteleten, hogy áldottá válhasson ez az óra számunkra. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért fohászkodunk, és köszönünk neked mindent. Amen. 467. dicséretünk 5. versének éneklésével készüljünk Isten beszédének hallgatására. Figyeljünk együtt az előbb olvasott ige szakasz elejére. János evangélium a 13. fejezetéből az első 7 versből hangzik hozzánk Isten beszéde. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet szerette üvét a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Presbiteri gyűlésen az évre vonatkozó missziói munkaterv kapcsán beszélgettünk gyülekezetünk életéről, küldetésünkről, ennek örömeiről, nehézségeiről. Min kellene változtatnunk, mit tehetnénk még annak érdekében, hogy környezetünkben minél többen megismerhessék az Úr Jézus Krisztust, hozzátartozhassanak, s ezzel az életük valóban kiteljesedhessen, örök életük lehessen. Beszélgetés közben elhangzott az is, hogy persze mindebben nem segít az a hajsza, amelybe kint a világban belekényszerítenek bennünket. Hiszen a munka mellett, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a munka után nem sok idő marad már gyülekezeti tennivalókra. Ott van még a család is. Istentől kapott nagy-nagy ajándék, ugyanakkor szent feladat, felelősség is, ott is helyt kell állnunk. Ilyen körülmények között a gyülekezeti tennivalók olykor-olykor legalábbis úgy tűnnek számunkra, mintha plusz terhek lennének. Érezzük valahol, hogy kellene tennünk, és ugyanakkor küszködünk, hogy hogyan is, mikor, hogyan szorítsunk ki időt erre. Bevallom, ez a kérdés engem azóta is foglalkoztat. S vívódásom közepette ütött szíven Jézusnak ez a kérdése, amely most itt a felolvasott ige szakaszban elhangzott. Értitek, hogy mit tettem veletek? Bibliaolvasó kalauzunk szerint most a napokban volt ez. Lehetett ez lelki táplálékunk, hogyha olvastuk, és így került elém a lábmosás története, és belőle ez a kérdés. Hallottuk a történetet, hogy Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azután teszi fel ezt a kérdést. Tudjátok ti egyáltalán, hogy mi történt most? Mit tettem én veletek? És ezen a kérdésen belül különösképpen is ez a szó hangsúlyos, legalábbis számomra ez vált hangsúlyossá, hogy veletek. Hiszen az evangéliumot, legalábbis mi, akik rendszeresen vagy többé-kevésbé rendszeresen járunk Isten tiszteletekre, azért már ismerjük, hogy mit tett Jézus értünk. Hogy mit tett Isten a mi üdvösségünkért. Ebben a kérdésben azonban az van benne, hogy mit tesz Jézus velünk. És talán érdemes egy kicsit a két dolgot ketté választani, még ha igazából ezeket nem is lehet. Jézus értem, értünk tesz valamit, és Jézus velem, velünk tesz valamit. Jézus értünk tesz valamit, ez tehát az első. Azt olvastuk itt János evangéliumából, hogy Jézus tudta, eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Ez a mondat így magában olyan szépen hangzik. Jézus visszamegy az atyához, visszamegy a menny dicsőségébe. Itt volt 3 évig, tanított, munkálkodott az emberek között, gyógyított, csodákat tett, és most visszamegy Jézushoz. Azonban már az a megjegyzés, hogy az ördög Júdás Iskáriótasnak a szívébe sugalta, hogy árulja el őt. Jelzi azt, ha nem tudnánk, de hiszen mi már tudjuk, de mégis jelzi azt, hogy ez az elmenetel azért nem lesz olyan idillikus, mint amit így magában véve ez az egy mondat sugalna számunkra. És ebből a mondatból is, hogy az ördög a szívébe sugalta Júdásnak, hogy árulja el Jézust, kiderül az, hogy van egy nagy ellenség. Van valaki, aki Jézus Krisztust szeretné eltenni tulajdonképpen láb alól, aki mindenképpen a bukását akarja, személyes, és ezzel az ügyének a bukását. És ebből a mondatból az is látszik, hogy ez a sötét hatalom, ez erősebb, mint mi emberek, hogy fel tudja használni az embert eszközeként, céljának megvalósítására. Az evangéliumok azonban azt is elmondják nekünk, és aztán, amit Jézus cselekedett, az pedig fényesen bizonyítja, hogy Jézus Krisztus viszont éppen azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Azért jött, hogy az ember kiszabadítsa a markai közül. Azért jött, hogy mi ellentállhassunk az ördögnek, hogy erre képessé tegyen bennünket. Azért jött Jézus Krisztus, hogy elvegye a szívünkből belülünk a sötét gondolatokat, indulatokat, az irítséget, a szeretetlenséget, a hamisságainkat, csalásainkat, árulásainkat. Átvegye ezek büntetését is tőlünk. Ezért viszont Jézus Krisztusnak a földről való eltávozása számára kínos kereszthalált jelentett. És ahogyan az apostoli hitvallás is fogalmaz, pokolra szállást. Vagyis az Istentől való elhagyatottság rettenetes állapotát. A sok tőlünk átvett bűn ugyanis elválasztotta őt a mennyei atyától. Ő ezt vállalta, értünk. Ezen az úton ment végig, és így eleget tett minden bűnünkért, ahogyan pedig már a reformáció korabeli hitvallás a Heidelbergi Kp. Fogalmaz. Mondjátok, testvérek, nekünk nem erre a mentő szeretetre van mindenek előtt szükségünk? Nem arra a Jézus Krisztusra, aki létünk minden melléfogását, hazugságát el tudja törölni, lemossa? Hiszen van-e olyan ember közöttünk, aki azt mondhatja, hogy én kivétel vagyok, nekem nincsenek ilyen tévedéseim, hamisságaim? Ha pedig ezt nem mondhatjuk, akkor vállaljuk szívből azt, hogy nekünk szükségünk van erre a Jézus Krisztusra, hogy lemossa, tisztába tegye, rendbe hozza az életünket. És Jézus ezért halt meg a kereszten. Ezt tette értünk. És ehhez kapcsolódik az, hogy Jézus mit tesz velünk. Mi történik velünk? Miben? Mennyire változnak meg a dolgok, onnét kezdve, hogy Jézussal kapcsolatba kerülünk? Úgy gondolom, hogyha becsületesen, őszintén és alázatosan akarunk erre a kérdésre válaszolni, hogy miben változott meg, vagy mennyire változott meg az életem, mióta Jézus Krisztussal találkoztam, akkor nem nagyon mondhatunk más, csak valami olyasmit, hogy jaj, Uram, hát szinte semmi nem történt velem, bennem, azóta. Te olyan sokat tettél, értem, és velem és bennem pedig olyan kevés történt. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem tudjuk igazából pontosan, hogy Jézus mit cselekedett velünk, bennünk. Valószínű többet tesz annál, mint amennyi bennünk tudatosodik. Lehet, hogy majd valamennyi idő elteltével úgy visszatekintve vesszük észre, hogy mennyi mindent is cselekedett Jézus Krisztus velem és bennem. Valahogy úgy szokott ez történni a mindennapokban, hogy egy-egy pillanatban meglepődünk. Jé, de furcsa, hogy így viselkedtem. Ez nem is én vagyok. Szinte érthetetlen, hogy most miért azt csináltam, amit csináltam. Miért? Azért, mert ő munkálkodik bennünk a Szent Lelke által. Munkálkodik mindazokban, akik elfogadták azt, amit értük tett az Úr Jézus Krisztus. És ez az igazán izgalmas, hogy mi az, amit bennem munkál Jézus. Igazából rendszerezni ezt nem nagyon lehet, hiszen az Úr mindegyikünkben másképp munkálkodik. Jól ismer bennünket. Tudja, kihez hogyan lehet közeledni. Kit hogyan lehet megszólítani. Kivel hogyan lehet beszélgetni. Hogyan lehet benne munkálkodni. Most sokkal inkább úgy kellene egy kicsit elcsendesednünk, hogy megpróbálnánk arra a kérdésre keresni a választ. Van-e ilyen jellegű tapasztalatom, hogy Jézus munkálkodott bennem, hogy ezt és ezt Jézus tette velem. Magamtól nem lettem volna képes rá. Az én erőm ahhoz nem lett volna elég. Az én természetemből az nem következett volna. Jézus tette bennem. Jézus tette velem. Vannak-e ilyen jellegű tapasztalataink? Most csak jelzésszerűen néhány gondolat arról, hogy mit is tesz Jézus velünk. Talán az első, amit megemlíthetünk, hogy megállít az utunkon. Mennék valahova, de egyszer csak nem megyek oda, mert megállít. Az egykor halász tanítványokat is így állította meg Jézus. Végezték a munkájukat. És közben oda ment Jézus, megszólította őket. És egyszer csak hátat fordítottak a Genezáret tavának, a munkájuknak, ott hagyták a munkaeszközöket, és elindultak. Megállította őket Jézus, és más útra vezette őket. Ismerjük ezt? Megállít, és más irányba indít el. Cselekedheti ezt velünk? Indulunk utána? Vagy ragaszkodunk a megszokott, a kitaposott úthoz? Annak ellenére is, hogy tele van esetleg már kátyúval? Ragaszkodunk a régihez. Bár tele van veszélyes kanyarokkal. De mégis, az már olyan ismerős. A kanyarokkal együtt is. Esetleg olykor a bukfencekkel együtt. És félünk az ismeretlentől. Félünk a bizonytalantól. egyébként is. Tesszük talán hozzá gondolatban, az egyenes útnak is megvannak a maga hátrányai. Akkor nem jobb, ha maradok a régi kacskaringós úton? Lehet, hogy Isten pedig valami egészen újat szeretne kezdeni velünk, amely hatással lenne a személyes, a családi életünkre, gyülekezeti életünkre nézve. Újat, amely által helyre zökkenhetne életünk felborult ritmusa, amely által mi magunk a helyünkre zökkenhetnénk. Akarjuk-e ezeket? Tudunk-e ezekben engedelmeskedni az Úrnak? Hisszük-e, hogy számára valóban nincs lehetetlen? Hogy ő olyankor is, amikor mi már olyan reménytelennek érezzük a helyzetünket, tud újat kezdeni? Mostanában olvasok egy könyvet, egy keresztény indiai orvosnőről. Ez az orvosnő, alig hogy elvégezte az egyetemet, kirándulni indult a kollégáival együtt, egy kis buszban utaztak, és baleset érte őket. Többen is megsebesültek, de a legsúlyosabb esetnek ő számított. Az arca is összetört, de ami még súlyosabb volt, deréktól lefelé megbénult. Volt ugyan két lába, csak éppen semmire nem tudta használni. Ez a fiatal orvosnő nagyon sokat vívódott. Talán egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy miket érezhetett, mind ment át. Bizony nem egyszer potyogtak vívódásai közben a könnyei is. S vajon, amikor ilyen életet látunk, mit szoktunk mi gondolni? Nem valami olyasmit, hogy ez már nem élet. Van értelme egyáltalán az ilyen életnek? Ez az orvosnő is végig gondolta mindezeket. És közben azonban eljutott odáig, hogy már az a kérdés vált számára fontossá, hogy Isten az ő szenvedéseit mire és hogyan tudja felhasználni. Ilyen gondolat is megfordult benne. Talán egy nap majd kitűnik, Isten jobban tudta őt így használni, ahogy volt, a baleset után. És mivel végül is a lelki harcai eredményeképpen a képességeit, a tudását Istennek át tudta adni teljes mértékben, a rendelkezésére tudta bocsátani, és azt mondta, hogy itt vagyok így, bénán, tolókocsiban. Isten úgy megáldotta őt, hogy kiváló sebész lett belőle, aki nagyon sok leprás kezét és lábát operálta meg, a karomszerűen begörbült kezeket újra használhatóvá tette. Isten nem feltétlenül így állít meg mindenkit, meg az is az ő titka tulajdonképpen, hogy miért állította így meg ezt a fiatal orvosnőt. De ha nem is így, másképpen mindegyikünket meg-megállít. Ha igazán figyelünk rá, akkor nagyon sokszor észrevehetjük, hogy meg akar állítani bennünket. Talán éppen hazugsággal szeretnénk, vagy valami hamissággal kivágni magunkat egy-egy nehéz helyzetből. És akkor az Úr azt mondja ott belül, hogy nem, ez nem a te utad. állj meg. Vagy mennénk a világ után más dolgokban, hiszen mindenki ezt csinálja, olyan könnyen kimondjuk. Olyan lazán élnek manapság az emberek. Annyi mindent megengednek maguknak, akkor én nem engedhetném meg. És az Úr azt mondja, állj meg. És nem azért mondja, mert korlátokat akar elénk állítani, mert meg akar szegényíteni bennünket, hanem pontosan azért állít meg, mert meg akar gazdagítani, mert így fog az életünk igazán tartalmassá válni. És így tud bennünket igazán használni. Az első pünköst előtt a tanítványoknak azt mondta Jézus, maradjanak Jeruzsálemben, mindaddig, amíg valóra nem válik Istennek az ígérete, hogy kitölti rájuk az ő szent lelkét. Megállította a tanítványokat. És ők ott maradtak Jeruzsálemben együtt, imádkoztak, s várták, hogy Isten az ígéretét beteljesítse. És ha elolvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetét, láthatjuk, hogy mi mindent tapasztalhattak meg, és mi mindent kaptak az Úrtól. Hogyan áldotta meg őket Isten? És hogyan áldhatta meg rajtuk keresztül 3000 embernek az életét, akik akkor azon a napon Jézus Krisztushoz tértek? Testvérek, vagyunk itt 12-en legalább, mint a tanítványok voltak, akik tudunk hittel könyörögni azért, megállva, elcsendesedve, hogy gyülekezetünket és városunkat is áldja meg, újítsa meg az Úr. Bárcsak lennénk ennél sokkal többen is. Mit tesz velünk Jézus? Megállít tehát utunkon, aztán megváltoztatja a gondolatainkat, az élet szemléletünket, az ember és világ szemléletünket. Sokoldalú ez az elváltozás. Most én csak egyet szeretnék ebből kiemelni. Amikor az emberekkel kapcsolatos gondolatainkat, szemléletünket változtatja meg, hiszen milyenek vagyunk mi úgy alapvetően? Hogyan szoktunk gondolni a másik emberre, mikor meglátunk valakit? Nem úgy van-e, hogy legtöbbször valami rossz jut eszünkbe vele kapcsolatban? Olyan könnyen tudunk negatívumokat gondolni és mondani a másikról, hogy milyen rosszul csinálja a dolgát, milyen felelőtlen, milyen hitvány, vagy milyen hálátlan, hogy hogyan is bánt velem, és lehet tovább sorolni. Ráállítottuk a gondolkozásunkat a negatívumokra, és ahhoz, hogy ez leálljon, felülről való áldás kell igazából. Az kell, hogy Jézus cselekedhessen velünk valamit. Jézus a kezébe vehessen, és átállíthassa a gondolkozásunkat. Hogy ne gondoljunk mindenről és mindenkiről negatívumot rögtön. Mert sokszor nincs is igazunk, vagy ha igazunk is van, semmi hasznunk nincs abból, hogy a dolgok sokszínűségéből mi mindig csak a sötétet látjuk meg és hozzuk elő. Csak magunknak is ártunk ezzel, és békétlenséget szerzünk magunknak. Arról nem is beszélve, hogy ilyen lelkülettel nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen a lábmosás szolgálatát végezni. Amitől pedig Jézus Krisztus azt mondja, hogy példát adtam nektek, ti is eképpen cselekedjetek, szolgáljatok egymásnak. De hát az ilyen lelkület, amely hajlamos újra meg újra csak a negatívumokat meglátni és előhozni, az nem segít sem a térd, sem a hát meghajlásában. Az csak akadályoz abban, hogy őszintén és kitartóan tudjunk könyörögni, imádkozni egymásért, hogy igazán együttérzően oda tudjunk hajolni a másik emberhez, az elesetthez, a meggyötörthöz, a kicsihez, a gyengébbhez. És az ilyen lelkületből nem a lábmosás szolgálata fog következni, hanem sokkal hamarabb az, hogy a másiknak a fejét mossuk meg. Aztán pedig, ha még nem altattuk el a lelkiismeretünket, akkor megszólal a lelkiismeretünk, hogy hogyan is viselkedtél már megint ezzel a másikkal, és újra ott vagyunk, hogy békétlenség van a szívünkben. És egy csomó-csomó energiánk elmegy ilyenekre. Ezek miatt is érezhetjük a fáradtságot. Amúgy is van feladat munka bőven, és akkor még ilyenek is felemésztik az energiánk sok-sok hányadát. Mit tesz még Jézus velünk? Megtanít minket örülni. Akarunk egyáltalán örülni, vagy jó nekünk savanyúképpen ülni és járni ebben a világban? Jó nekünk az, hogy állandóan sóhajtozunk, panaszkodunk. Tudom, van mi miatt és miért. Na de hát könnyebb lesz elviselni mindazt, amit látunk magunk körül, vagy ami velünk történik, hogyha szüntelenül sóhajtozunk, panaszkodunk. Jézus Krisztus meg tud tanítani minket örülni. Mit jelent ez? Az átlagos gondolkozás szerint az öröm az az, hogyha valami jó ér bennünket, valami jó történik velünk, olyan szívet melengető, nagyszerű élményeket élhetünk át, vagy ilyen nagyon jó, kedves megtapasztalásaink vannak. És igen, ezeknek lehet örülni. És valóban, ezek is örömök. És meg kell köszönni minden olyan eseményt is Istennek, amelyek belőlünk örömöt, derült, vidámságot válthatnak ki, és váltanak is ki. De amikor arról van szó, hogy Jézus megtanít bennünket örülni, akkor sokkal többre kell gondolnunk. Vagy azt is mondhatnám, hogy másra kell gondolnunk. Ezt a sokkal többet pedig valahogy talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy nem ilyen esetleges örömöket ad nekünk Jézus, hanem azt jelenti, hogy az egész életem megpendül valamilyen módon. És valami fajta, szinte megmagyarázhatatlan öröm járja át a szívemet és az életemet. Valami fajta ragyogás tölt be. Valami fajta olyan öröm, hogy jó embernek lenni, jó élni, míg a sok-sok nehézség, nyomorúság, szörnyűség ellenére is. Ez az igazi öröm, testvérek. És ezt magunkból kicsiholni nem fogjuk tudni. Csak Jézus Krisztus tudja megcselekedni velünk. De ő kész megcselekedni. Ehhez aztán még jöhet ráadásul az, hogy ennek vagy annak örülök. De ha csak ezeket a kicsiket adjuk össze, akkor nem jön neki az az öröm, amelyet viszont Jézus tud adni nekem. amelyet Jézus tud megcselekedni velem. Jézus kész tehát ezzel az örömmel, ezzel a ragyogással betölteni a szívünket és az életünket. Bárcsak tudnánk nagy-nagy hálával elfogadni azt, amit Jézus értünk tett, és engednénk, hogy cselekedje meg velünk azt, amit ő szeretne, ami biztos, hogy a javunkat szolgálja, és ami használhatóvá tud tenni bennünket még jobban országa épülésére. Bárcsak betölthetné a szívünket ezzel az örömmel, átalakíthatná a gondolatvilágunkat, az élet-ember világszemléletünket. Bárcsak engednénk, hogy ezt folyamatosan végezze velünk, bennünk, bárcsak engednénk, hogy a hétköznapokban is megállíthasson bennünket, amikor ő úgy gondolja, hogy most jobb, ha megállsz, és nem indulsz, nem visz abba az irányba tovább, amerre te akartál. Atya, mi Urunk, hogy ez így legyen, engedjük, hogy így legyen, hogy megcselekedhesse velünk mindazt, amit ő eltervezett. Amen. 295. dicséretünk első versét énekeljük most. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy Te eljöttél, hogy jó pásztorunk legyél. Jó pásztorunk, aki az életedet adtad, értünk. Köszönjük, hogy Te nem kímélted magad, hogy Te vállaltál mindent. Nem csak a testi szenvedést, a kereszthalál rettenetes kínjait, hanem a lelki kínt is. Amit jelentett számodra az, hogy te, aki bűntelen, aki szent, aki tiszta vagy, magadra vettél minden vétkünket. Mindazokat is, melyeket elkövettünk, amelyeket elkövetünk, és amelyeket majd elkövetünk. Te mindezt magadra vetted, hordoztad, felvitted ott a keresztfára. Elszenvedted a büntetésünket, az ítéletünket. Köszönjük, hogy szolgáltál nekünk, hogy így szolgáltál. Köszönjük neked, hogy a lábmosás szolgálatával is már erre is előre mutattál. Köszönjük, hogy példát adtál, de ugyanakkor lehetővé is tetted számunkra azt, hogy követhessünk téged a szolgálat útján. Bárcsak végre olyan igazán megérthetnénk és beláthatnánk, hogy magunkban egyedül a mi erőnkkel ez nem megy, de veled, szent lelked által lehetséges. Bárcsak megérthetnénk, hogy te nem csak értünk cselekedtél, hanem velünk is, bennünk is cselekedni, munkálkodni szeretnél. Te kész vagy erre, kész vagy arra, hogy a te áldott dolgaidat folyamatosan végezd bennünk, hogy folyamatosan cseleked velünk mindezt is, amiről most hallhattunk. Áldunk és magasztalunk téged ezért, és arra kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy elfogadhassuk a te szolgálatodat, hogy ne legyünk olyan büszkék, olyan önteltek, hogy visszautasítjuk még a te csodálatos szolgálatodat is. Bocsásd meg, amikor így viszonyulunk hozzád. Bocsásd meg, amikor nem vállaljuk azt, hogy kicsi vagyok, hogy gyenge vagyok, elesett vagyok, s bizony rászorulok a te szolgálatodra, rászorulok a te irgalmadra, rászorulok a te kegyelmedre. Bocsásd meg, amikor mi akarunk bizonyítani, amikor szép teljesítményeket szeretnénk felmutatni, úgyhogy csak magunkban egyedül erőlködünk. Segíts nekünk, Urunk, hogy mint a gyermek, engedjük, hogy megtehessd velünk mindazt, amit te elterveztél. Urunk, látjuk és tudjuk, vannak dolgok, körülmények, melyeken nem tudunk változtatni. De most azért imádkozunk, hogy melyeken viszont tudnánk, s te talán már kértél is erre bennünket, talán már szóltál is nekünk ezekről. Csak éppen mi nem mertünk elindulni. Segíts, hogy megtehessük ezeket a lépéseket. Segíts, hogy ott, ahol te szeretnél újat munkálni, ebben engedelmes eszközeid, partnereid lehessünk. Segíts nekünk abban, hogy vállaljuk a te gondolataidat, vállaljuk a te tervedet, álljunk bele abba egészen, és köszönjük, hogy mindezt lehet a te örömöddel, hogy nem kell, hogy olyan szegényes legyen az életünk, hogy csak pillanatnyi örömeink lehetnek, hanem miénk lehet ez az alap öröm, amelyet te akarsz adni nekünk, munkálni bennünk. Ez a ragyogás, az, hogy megpendül az életünk. Ó, Urunk, bárcsak így mehetnénk el innen most a te házadból, ezzel az örömmel, a tőled kapott, általad munkált lelkesedéssel, odaadással. Újíts meg így bennünket, kérünk kegyelmedből. Imádkozunk hozzád így, minden betegünkért, testi-lelki nyomorúsággal küzdő testvéreinkért, a csüggettekért, a megfáradtakért, mindazokkal, akiket a kisebb rendűségi érzés szorongat, akiket a bizonyítani akarás szorongat. Ó, bár tudnánk ezeket is letenni eléd. Ó, bár egészen át tudnánk adni magunkat neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megszomorodott szívűekért, a gyászterhét hordozókért. Arra kérünk téged, segítsd meg őket, hogy terhüket át tudják adni neked. Azzal a hittel, hogy te életnek és halálnak ura vagy, azzal a hittel, hogy több az élet, mint amennyit mi itt látunk. Könyörgünk, Urunk, értük, hogy benned és általad megvigasztalódhassanak. Légy velük szereteteddel. Áld meg egyházunkat, népünket. Könyörülj meg rajtunk, mert nagy-nagy szükségünk van rád, És most azért imádkozunk, hogy minél többen megláthassák ezt, megérthessék, s vállalhassák ezt, hogy igen, nincs más kiút, nincs más segítség, csak Te segíthetsz rajtunk, népünkön. Urunk, maradj velünk, a Te kegyelmeddel így kérünk. Ámen. Együtt imádkozunk, most a Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a segítség mindörökké. Figyeljünk együtt most gyülekezeti életünk híreire, eseményeire. Mindenek előtt egy szomorú hírt kell közölnöm a testvérekkel. Dankházi Zoltán, gyülekezetünk gondnoki teendőit ellátó testvérünk édesapja elhunyt. Temetése február 18-án, szerdán 14 órai kezdettel lesz a régi temetőben. Azt olvashatjuk a Szentírásban, mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Szívből kívánjuk ennek a megtapasztalását. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 7 órától keresztkérdések kurzus lesz, tehát egy újabb kurzus indul. Hirdetem azt is, hogy még mindig van lehetőség annak ellenére, hogy a korábbi hirdetések úgy szóltak, hogy február 10-ig lehet jelentkezni, de mivel még elég kevesen vagyunk, ezért még most is szabad szólni, hogy szívesen jönnék, és szabad jönni holnap este. De kérem, hogy most azért, aki szeretne jönni, az szóljon. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel tartjuk bibliaóránkat, pénteken 3:30 órai kezdettel konfirmációs óra lesz. Este 7 órától ifjúsági bibliórát tartunk, illetve másik gyülekezeti helyiségünkben a bibliakör lesz. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyermekek számára gyermekórákat, külön az óvodás, illetve első osztályosoknak, és külön a felsőbb osztályokba járó általános iskolásoknak. Hirdetem azt is, hogy itt a templom szintjén, az úgynevezett babás szobánkban pedig a kisgyermekekkel, csecsemőkkel érkező szülők hallgathatják az istentiszteletet, úgyhogy együtt lehetnek a gyermekeikkel. Baba-mama kört is szeretnénk indítani, amely szerdánként 9 órától lenne. Márciustól azt kérjük a testvérektől, hogy hívogassunk, hogy vigyük ennek a hírét munkatársak, ismerőseink között, és terjesszük ennek a lehetőségnek a hírét. Vasárnap, tehát egy hét múlva, délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet is lesz. Nagyon sok szeretettel hívjuk erre elsősorban a hittanos, illetve vasárnapi gyermekkorás gyerekeinket a szülőkkel, családtagokkal együtt, de nyitva áll minden más gyülekezeti tag előtt is ez az istentisztelet is. Most pedig átadom a szót Tóth György testvérünknek, aki ahogyan egy héttel ezelőtt megígérte, most is szeretne még néhány szót szólni a Pro Ecclesia alapítványról.
Kedves testvérek, így van. Ígéretemet megtartván szeretnék beszámolni az alapítvány múlt évéről, 2008-as évről, hogy mit tett az alapítványunk. Sokan voltak szerencsére a csendes héten, sajnos sokan nem voltak. A csendes heti részvételt az alapítvány támogatta 9 felnőtt, 5 fiatal és 4 gyermek esetében, ami figyelembe véve a csendes hét létszámát egy elég jelentős arányt tesz ki ez a támogatás. Itt tehát magát a részvételt, továbbá a hollóházi porcelángyárba látogatást tettünk, és kisvasutaztunk. Itt mindkét fölmerülő költséget, tehát a vasúti költséget és a belépőt is az alapítvány fedezte. Továbbá, aki ott járt, emlékszik rá, hogy volt egy bibliai vetélkedő, amelynek a jutalmait, ajándékait az alapítvány fedezte. Számos zenei programot rendeztünk a tavalyi évben, talán már el is felejtettük, jó, és ezt kicsikét feleleveníteni. Május 4-én volt a Török Bálint Jelendvai Károlyi Férfi Kórusnak a föllépése, ez az evangélikus templomban történt. Utána egy, nem is tudom, agapének lehet talán nevezni, szóval egy vendéglátást tartottunk, ahol el lehetett beszélgetni a férfi kórus egyébként kiváló tagjaival, nagyon jókedvű, jókedélyű emberek voltak. Nem felejthető el ugye a gyülekezetünk 60. éves évfordulója, önálló fennállásunknak az évfordulója. Ennek a végén Robert György blokkflautista, Szabó István, Lantoni játszott, ezután szeretett vendégséget tartottunk, amit szintén az alapítványunk finanszírozott, legalábbis részben azt finanszírozott. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, december 19-én volt, hát nem volt olyan rég, Nyírő Gábor és Galavics Réka műsora Bach magnifikátjáról, amelyet szintén egy beszélgetés követett, ami alatt volt alkalmunk süteményt és teát és egyebeket fogyasztani, és ezt is az alapítvány hozzájárulásával tudtok elkövetni. Az előadók rendszeresen kaptak kisebb ajándékokat, mondhatni, hogy jelképes ajándékokat, amit szintén az alapítvány támogatott. A adventi gyertyagyújtásnál minden gyülekezet, budaösi gyülekezet szerepel. Valami úton módon idén kórusunk, alkalmi kórusunk szerepelt, megerősítve a kőbányai kórussal, akik egy egész órát BKV-ztak ide hozzánk, majd utána vissza, és köves esett az eső, úgyhogy nagyon-nagyon megérdemelte ez a kórus azt, hogy őket vendégül lássuk, amelyet szintén az alapítvány támogatott. Évvégén a jól teljesítő hittanos gyermekek is kaptak némi kis ajándékot, amit szintén az alapítvány finanszírozott. Akkor visszatérő program támogatási formánk az, amikor tüzelőt vásárolunk annak, aki rászorul, idős beteg testvérünk, rendszeresen szoktunk vásárolni. A gyülekezetünkben vannak teológusok, ők az egyiküket tanulmányi támogatásban részesítettük. A karácsony előtt szeretetcsomagot készített az alapítvány, és ezt is eljuttattuk a rászoruló testvéreknek, 14 család kapott ilyen támogatást. Vásároltunk bíres cseppet, C-vitamint, az gyülekezetünk épületének az alaksorában, ugye ez a szépítésében szintén szépítéséből kivettük a részünket. Laci bácsi gyönyörű képeket készítetett, amihez volt szerencsénk hozzájárulni, legalábbis anyagileg a nyomtatás költségéhez. Hát ez a tavalyi évünk, hogyha valakit érdekel netán a tételes elszámolás a tavalyi évről, pénzügyi elszámolás, annak módja van ezt megtekinteni. Milyen forrásokból tudtuk mindezt megvalósítani? Hát alapjában 3 forrása van az alapítványnak. Az egyik a 1%-os adó, amiről majd 2 perc múlva, vagy másfél perc múlva ismét szólnék. A másik önkormányzati támogatás, a harmadik az pedig a testvérek egyedi felajánlása és támogatása. Az önkormányzati támogatást nem adják, azért pályázni kell. Tavaly évben nagyon sikeresek voltunk, mert 500 ezer forintot kaptunk pályázatként. Ez volt eddig a legtöbb pénz. Őszintén szóval nem is vártuk azt, hogy ekkora támogatásban részesítenek minket. Idén is csak reménykedünk, talán unosundoran is ismételgetett ismert gazdasági helyzet miatt nem tudom, hogy mekkora támogatásra tudunk szert tenni. Köszönjük annak a testvérünknek, aki pedig egyéni befizetésével támogatta az alapítványt. Most mind az 1%, mind ezek a egyéb befolyó összegek, ezek csak célzottan használhatók föl. Az alapítvány céljai, amiket most nem mondani kell, ezek részletesen le vannak fektetve az alapító okiratunkban, amely alapító okirat azt is jelenti, hogy az alapítvány az egy önálló jogi személyiség, amelyet a kuratórium vezet, és a kuratórium döntései alapján működik az alapítvány. Most hogy van az, hogy mégis ez a budaörsi református egyházközségnek az alapítványa? Ez úgy érvényesül itten az egyházközség akarata, hogy a döntéseink döntő részében a presbitérium is benne van, részben egy generális támogatással, tehát egy zenei programnál, egy vendéglátásnál, vendéglátáshoz nem hívjuk rendszeresen össze a presbitériumot, de egyéb döntésekben a presbitérium benne van, és az ő velük együttműködve gyakorlatilag az ő döntésüket hajtjuk mi végre, értek, próbálják meg finanszírozni. Az 1%-ot említettem. A tavalyi évben, most elő kell vennem a puskámat, 330 ezer forintot kaptunk ebből a felajánlásból. Ebben az értelemben szintén csúcs volt a tavalyi év, hogyha használhatom itt ezen a helyen ezt a szót, mert soha ekkora összeg nem folyt be. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az 1%-át felajánlotta, akár itt ül, akár távolban van erre az alapítványunknak a céljára, és buzdítani szeretnék mindenkit szerint hangon, szerint szívvel és szeretettel arra, hogy tegye meg ezt most az idén is. Biztos van itt valaki, aki a múlt héten azt mondta, hogy jó, igen, szeretném ezt a projektvizsgát megtámogatni, de az elmúlt egy héten nem történt semmi. Úgyhogy én addig fogom ismételgetni, vagy hirdetni ezt a dolgot, ameddig erre sor nem kerül. A sorkerülésnek a technikája az most az aktuális, aki a munkahelyén, illetve az APEC-hel készíteti el az adóbevallását. Azt szeretném kérni, hogy emelje föl mindenki a hangját szintén szeriden, hogy hoho, én szeretnénk élni azzal az állampolgári jogommal, hogy 1%-kal vagy 2-1%-kal támogatni egy-egy szervezetet vagy ügyet. És a terem hátsó felében ott a kiáratnál található 1%-os papírból vigyen, hogy amikor eljön az időpont és cselekedni lehet, akkor kéznél legyen az alapítványunknak az adószáma, és adja oda és kérje meg az adóbevallás készítőjét, hogy erre a célra jutassa az SZIA-nak az 1%-át. Az egyéni adózók, akik maguk készítik, ők május 20-áig kell egy bevallást elkészítsék. Ez előrevetíti azt a dolgot, hogy én még meg fogok jelenni, és még majd május 20-a előtt is elismételgettem ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmeket.
Mi is köszönjük szépen. 230. dicséretünket keressük meg, és énekeljük Isten tiszteletünk végén, mind a 4 verszakával, illetve bocsánat, 5 verszakával. Tehát 230. dicséretünk éneklésével fejezzük be Isten tiszteletünket, az utolsó verset majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.